A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünket 229-es számú dicséretünkkel kezdjük közösen. 229-es számú énekünket énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Isten igét olvasom a mai napra kijelölt Zsoltárból, a 131. Zsoltárnak mind a három versét. Zarándok ének Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, most és mindörökké. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, egyen-egyenként és gyülekezetként keressük a jó pásztort, akiről már annyi mindent hallottunk, aki oly sokszor közel jött már az életünkhöz. A jó pásztort, aki ismeri a szükségeinket, aki, ha kell, az életét is kész adni az ő juhaiért. Keressük azt, aki tud szeretni bennünket úgy, amint vagyunk, és aki mégis azt akarja, hogy változzon az életünk. Aki nem elégszik meg azzal, ameddig eljutottunk, hanem tovább akar vezetni. olykor csendes vizekhez és olyan füves legelőkhöz, amelyen gyarapszik az életünk, máskor mégis a halál árnyékának völgyén keresztül, hogy mindaz, ami bennünk van, az letisztuljon, megerősödjön, tisztában lássunk. Köszönjük, hogy ma is megérkezhettünk ide te hozzád, és talán igaz ránk, hogy bolygó gyermekeid vagyunk, sok utat bejártunk már, sok mindent kerestünk az életben. Valamiért, valahogy úgy gondoltad, hogy ma együtt legyünk, és itt rád figyeljünk. Így kérjük a te igédnek az üzenetét, az áldását, hadd nyugodjék az meg az életünkön, hadd építsen bennünket, hadd adjon nekünk békességet. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 171-es számú dicséretünk éneklésével. 171-es számú énekünk egyetlen verse van, megáll az Istennek igéje. Isten igét olvasom az előbb elhangzott Zsoltárból, a 131. Zsoltárnak, az első verséből a második felét, és a második versnek meg az első felét. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, a legrövidebb zsoltárok közé tartozik ez az elhangzott zsoltár. És ahogy elhangzik, az ember úgy érzi, hogy egyfajta mérhetetlen békesség és megnyugvás van benne. Hogy erre az állapotra valaki hogy érkezett meg, hogy jutott el, az bennünket arra indít, hogy megpróbáljunk egy kicsit kíváncsian utána kérdezni. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem, inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet. Amikor ezt előolvastam, akkor tényleg az első gondolat az volt, hogy de jó ez a békesség, aztán a második gondolatom az volt, hogy na ne, hát ki az, aki áthúzza a nagy álmaimat? És ki az, aki le akar beszélni, hogy nagy álmaim legyenek, hogy nagy céljaim, és ki az, aki az életemet, hadd mondjam ezt az idegen szót, redukálni akarja? Hogy ne kinyíljon, hogy ne minél nagyobbat öleljek át, hogy ne minél nagyobb távlatokba gondolkozzak, hanem éppen, hogy visszafogjon, hogy lecsendesítsen, hogy valamit, így mondom, értsen mindenki jól, beszűkítsen az életemben. Ahhoz, hogy ezt a zsoltárt megértsük, talán szeretnénk elképzelni, hogy azt kimondja ezeket a mondatokat, mert egyáltalán nem mindegy. Azért, amikor tanácsot kapunk valakitől, amikor valaki állít valamit, egyből hozzátesszük a személyét, hogy de ki ő? És a kettőt együtt akarjuk valahogy így összekapcsolva értelmezni. Hát oda van írva, hogy ez Dávid zsoltára, de az sem mindegy, hogy Dávid ezt mikor imádkozta el. Még nagyon fiatal volt, szinte gyerek? Vagy már benne volt az uralkodásának a közepén? Vagy már egy öreg ember volt, aki kezdett kimenni az életből? Mert akkor nagyon máshogy hangzik. Ha valaki fiatal, akkor miért ne lennének nagy álmai? Akkor miért jut el odáig, hogy azt mondja, hogy nem törekszem arra, ami túl nagy nekem, és ami elérhetetlen? Hát nem ez mozgat, nem ez indít, hogy valamit elérjek, amit még most nem értem el? De hogyha egy olyan emberről van szó, mint aki már királyként uralkodik, azt is megértjük. Amikor azt kell mondja, hogy nem fuvalkodik fel a szívem, hogy nem kevés a tekintetem, el tud szállni az ember, ezt magunkon is tudjuk. Ha éppen nagyon jó helyzetben vagyunk, ha nagyon jól alakulnak a dolgok, nagyon magabiztossá válunk. És akkor lehet, hogy kell ez az intés, hogy egy kicsit fogd vissza magad. És hogyha az öreg Dávid mondta, az a Dávid, aki már átértékelte az egész életet, aki már olyan, mint egy bölcsebb, idősebb ember is, aki azt mondja, hogy most már inkább csak csitítom a lelkemet. Olyan szépen békességgel szeretném ezt az egészet bezárni. Nyilván, hogy akik hallgatjuk most az igét, teljesen más korosztályba tartozunk, és hogy máshogy is közelítjük meg mi magunk is. De az a mérhetetlen vágyódás, a megnyugvás és a békesség után azért valahol a lelkünk mélyén mégiscsak közös bennünk. És ezért irigyeljük azt, aki ezt az imádságot el tudja mondani, hogy Uram, engedd, hogy az én lelkem is elcsendesedjen, hogy békessége legyen. És talán pont azért gondolunk közösen erre a kérésre vagy imádságra, mert azt gondoljuk, hogy tényleg van az életnek súlya. Annak az életnek, amit mi élünk, amit mi szeretünk, az elmúlt vasárnap egy kicsit erre akartam a hangsúlyát tenni az életünknek, hogy szeressünk élni, mert az egy Istentől kapott lehetőség és egy ajándék. Ugyanakkor itt van ez a másik Zsoltár, ugye az a 31. Zsoltár volt, most 100 Zsoltárral később vagyunk, ugyanaz a Dávid valószínűleg a szerzője, és ő már azt mondja, hogy de itt már van valami más bennem, hogy az életnek van terhe. Azt kinél lehet lerakni? És valahogy ő így keveredik oda Istenhez, és mi így vagyunk itt Isten előtt együtt. Az az elfáradt ember tud egy ilyen imádságot elmondani, aki azt látja, hogy annyi mindent önmagára épített, hogy ezt a sok mindent már nem tudja hordozni. És a saját életünkben is sok mindent bevállalunk. Rendbe akarunk tartani egy családi életet, fel akarunk tisztességgel nevelni gyermekeket, közben a munkánkban helyt akarunk állni, szeretnénk, ha annak eredménye lenne. Nem biztos, hogy magamutogató módon szeretnénk ezt tenni, de annyi mindent fölvállalunk, és annyi helyen kell teljesíteni, hogy az ember azt érzi, hogy egy idő után ez nagyon sok. És akkor utána próbálunk válogatni, hogy melyik a fontosabb, melyiket kell jobban csinálni. És innen indul ez a Zsoltár, amikor azt mondja valaki, hogy nem törekszem arra, ami túl nagy nekem. Hogy Károli azt mondja, ami túl nehéz nekem. Először megint csak az emberbe az merül fel, hogy nincs olyan, hogy túl nagy nekem. Ide nekem az oroszlánt, én azt is legyőzöm. Az ember szeretné bizonyítani azt, hogy ő tud valamit, hogy ő képes valamire, hogy fel tud vállalni dolgokat, hogy azt meg fogja tudni oldani. Szoktunk ilyeneket mondani, hogy én szeretem a kihívásokat. Hát aztán annyi kihívást szereztünk már magunknak, hogy abba viszont botladozunk. Aztán olyat is szoktunk mondani, hogy majd én megmutatom, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ezzel bizonyítom magamnak is, és a többieknek is, hogy nem vagyok kevesebb. Van egy ilyen kicsit bárgyú reklám a tévébe, már nem emlékszem, hogy mit reklámoz, de mindenki azzal a refrénnyel szól vissza, hogy még bírom. Hát jó, két bogyót bekapok, még ezt a napot is kibírom, még másik két, azt is ki fogom bírni. Meddig fogod bírni? Addig, amíg elfogy a levél, vagy nem tudom. Tehát ezt bírni kell? Tehát, hogy akkor ez egy kényszerű teherhordozás? Tenni, csinálni, nem hibázni, mindig toppon lenni, mindig a legjobb formámat hozni. Erre mondja Zsoltár író azt, hogy el kell ismernem, hogy vannak dolgok, amik túl nagyok nekem. Túl nehezek nekem, és elérhetetlen. És ha abba akarok belekezdeni, és azt akarom felvállalni, akkor sorozatos kudarc lesz az életem. Akkor nem lesz szép az élet. Vajon mi ez? Egy megkeseredett, kényszerű lemondás, hogy hát ennyim van. Én nem kaptam 5 talentumot, én csak 2-t kaptam, nem, csak 1-et kaptam. És ezzel kell leélni az életet, és ezzel kell megelégedni, és kaptam társnak azt, akit kaptam, hát nekem ő jutott, és ilyen gyereket kaptam, amilyet kaptam, és akkor ez mindegy egy ilyen kesergés Isten előtt, és azt mondom, hogy hát nem törekszem arra, hogy jobb legyen. Nem erről van szó. Nem keserű lemondás ez, hanem inkább a szabadságnak az útja. Annak a szabadságnak az útja, ahol nem állandóan a terhek alatt roskadozó ember ütközik bele a saját korlátaiba. A megoldhatatlannal való megkötözöttség, ami állandó problémánk, hogy mindig azt akarom megoldani, amit nem nekem kell megoldani, ami már rég az Isten ügye, az ő dolga, az ő része. Meg akarjuk váltani a világot, hitre akarunk téríteni embereket. Olyan dolgokba kezdünk bele, amire azt gondoljuk, hogy hát azért kell csináljam, mert Isten nem csinálja. Biztos, hogy ki kell segíteni Istent azokban a dolgokban, amelyeket ő nem csinál? És erre ezt mondja ez a szép zsoltáríró, hogy a legszentebb lelkülettel is csináltam bármit. Vagy nagyon öntelt voltam, és azt mondtam, hogy majd én megoldom, másnak úgy se sikerült. Rájöttem arra, hogy van olyan, hogy az Isten dolga. Rájöttem arra, hogy ez az Isten része. És nem törekszem arra, ami túl nagy nekem. Olyan jó lenne ilyen terheket letenni. Amikor az imádságom tényleg arról szólhatna, hogy vannak helyzetek, amik az Isten kezében vannak, és én azt hiába viszem magammal az éjszakámba, hiába kelek vele újra reggel, nem fogom tudni én elrendezni. Ez egy ilyen szlogán a keresztény gyülekezetekben, vagy a keresztény emberek között, hogy tedd le az Isten kezébe. Hú, de könnyű ezt mondani. De valahol ez a zsoltáríró csak ezt élte meg, hogy azt mondta, hogy Uram, ez nem tudom megcsinálni, ez a tied. És van az életünkben ilyen, amit egészen egyszerűen csak így lehet megoldani. És ezután felszólítja magát, és azt mondja, hogy csendesítettem a lelkemet. Inkább csitítottam, csendesítettem a lelkemet. Az az igazság, hogy mi inkább behergelni szoktuk magunkat. Behergelni annyira, hogy járnak a gondolataink, már nem is várjuk meg a másik embernek a válaszát, ki akarjuk találni azt, hogy ő nem is fog pozitívan hozzáállni, hanem még ráadásul nekem akar keresztbe tenni, és vannak ilyen saját összeesküvés elméleteink, és addig-addig tupírozzuk a saját lelkünket, amíg úgy járunk, mint abba a nagyon gyenge viccbe, amikor a kisvakond ásót akar kérni a nyuszikától, és elindul, hogy ásót kérjen, és magát felhergeli útközben, és elmondja, hogy de ez a nyuszika, ez amúgy is egy öntelt alak, és irigy, és úgyse fogok ásót kapni tőle, és mikor megérkezik, akkor csak rávágja az ajtót, hogy tudod mit, pukadj meg, nem is kell az ásó. Ugyanezt éljük meg mi is. Minden nap, hogy az, ami kicsibe bánt, azt jól felfújom, mert háborog a lelkem, mert mindenkire dühös vagyok, a kormányfőtől kezdve egészen a legalsóbb emberig, aki takarítja az utcát, de mégse takarítja, mindenki rossz, mindenki mindent rosszul csinál, és ebben éljük az életünket, és mérgezzük vele magunkat. És akkor van egy ember, és azt mondja, hogy de hát én inkább csitítottam, és csendesítettem a lelkemet. Ahogy az anya a gyermekét. Hát ez egy jó kérdés, hogy az anya a gyermekét hogy csitítja. Egy pofon, egy fenekes, olykor úgy tűnik megoldás. Egy kicsit halkabban kezd hüppögni, és talán majd megnyugszik a végén. Egyáltalán milyen gyermekről van szó? Hogyan csitítok el egy csecsemőt? Néha a gyülekezet maga is a tanúja, hogy jönnek keresztelésre a családok, a gyerek itten kiborul, nem nagyon tetszik neki se az orgona, se a sok ember, szegény anyuka már idegbeteg, rázza össze-vissza a gyereket, hogy valamit most már csináljunk, hogy elhallgasson. Ha valaki a gyermekét, az ilyenkorú gyermekét el akarja csitítani, annak egy módszere van, hogy ő maga is egy olyan mérhetetlen békességnek a birtokába kerül, ami átragad a gyerekre. Ezt nem lehet könyvből kitanulni, erre nincsenek módszerek. Csak valahogy én kellene lenyugodjak, hogy az a másik is le tudjon nyugodni. Annyiszor szorít Isten magához így ezzel a békességgel, ami benne van, amit én nem tudok lemásolni, és olyan jó bele menni az Isten ölébe, és azt mondani, hogy jó, most tényleg el tudok engedni mindent. Aztán vannak ezek a kiskamasz gyerekek már, őket hogy lehet megnyugtatni? Nekik ez a nagy ölelés, ez már nem jó, mert akkor tolja el magát, ő már nem akar így megnyugodni. Neki van egy akarata, neki van egy célja. És ha el akarod csendesíteni, akkor valahogy nagyon ügyesen, nagyon furmányos módon ezt a célt kell egy kicsit átirányítani. A célja helyett egy másik célt adni. Van egy most nagy sláger a fiataljaink körében ének, aminek van egy ilyen sora, hogy írd át álmaimat. Ami erről szól, hogy én most már az az ember vagyok, akinek vannak álmai, de ha te tudsz valami alternatív lehetőséget mutatni, akkor írd át bennem. És sokszor ezt is megtapasztaljuk Istennél, hogy ő úgy vesz el valamit, hogy közben ad, hogy úgy állít meg egy úton, hogy közben egy másik utat megnyit. És ez nekem nagy segítség, és ott meg tudok nyugodni. Ott tényleg elcsendesül a lelkem, mert nem arról van szó, hogy kivesznek valamit a kezemből, és nem kapok helyette semmit. Ismerjük azt a gyereket, ne zörögj már, elvesszük tőle, és akkor a gyerek még dühösebb lesz. Valamit oda kell adni a helyébe, amit elvettünk. És Isten is ezt oly sokszor megteszi velünk. Aztán persze vannak talán a még nagyobbak, az ilyen kamasz gyerekek. Na hát őket megnyugtatni és lecsendesíteni nem nagyon lehet. Ők is mindenért háborognak, az igazságérzetük is állandóan mocorog, semmi nem tetszik, a szülők nem jól csinálják, buta mindenki, ő kéne vezesse az egész világot. És erre is van egy megoldás Istennél. Ez egy nagyon nehéz megoldás. Szeresd még jobban. Szeresd annyira, hogy megtörje őt az a szeretet, ami ellen állandóan ágál. Hogy olyan legyen, mint a tékozló fiú, akire annyira bele van gyökerezve az, hogy de az atyai házban van valami, ami más, mint ebben a világban. Van az a szeretet, ahova vissza lehet menni, hogy ő egyszer visszajöjjön hozzám. Amikor arról beszélünk, hogy elcsendesíteni a lelkemet, akkor valahogy ezeket kellene, hogy Istennél megtapasztalni, és akkor tényleg megnyugodnék. Akkor tényleg azt látnám, hogy annyira a kezében tudok lenni, és annyira tudja hordozni a terheimet és a gondolataimat, hogy az békességgel tölt el, és ez egy valós megnyugvás. Nem egy kényszerű megelégedettség, hogy jó, hát akkor csak ennyi van. Hanem tényleg az, hogy olyan jó, hogy Isten ismer engem, tudja azt, hogy mire van szükségem, és azt meg is tudja adni nekem. És akkor van egy záró gondolata, bízzál Izrael az Úrban, most és mindörökké, mondja a Zsoltár író. Bízzál az Úrban. A dolgoknak a folytatása, az elrendeződése valahol ebben a bizalomban van. Ezt a szót lehet kicserélni másra, mondhatjuk így, hogy ez a bizalom nem más, mint hit, de valahol mindenképpen ez a csodáknak a nyitja. Az a bizalom, amely igazából közel visz engem a szabadító Istenhez. Az a bizalom, amivel tényleg kimerek adni valamit a kezeim közül, és azt mondom, hogy jó, akkor nem akarok én görcsösen ragaszkodni hozzá, hanem odadom neked. Emberek között is nagyon-nagyon nehéz ezt megélni. Hát hogy merjük mi rábízni magunkat a másikra? Még a legszorosabb kapcsolatban, egy házasságban is, ami tényleg a szeretetre, szerelemre épül fel, olyan nehezen adjuk ki azt, hogy mi van bennem, és bízom rá a saját boldogságomat egy másik emberre. Inkább ki akarom kényszeríteni belőle, hogy ő úgy szeressen, ahogy én akarom, hogy szeretve legyek. És ugyanezt történik meg Istennél is. Én nem bízom Istenben. Nem bízom a megoldásában. Nem bízom a szeretetében. Pedig annyiszor erre jutunk el, és erre akarjuk felhívni a figyelmet, hogy nem akar nekem rosszat, a lehető legjobbat akarja nekem. És így, talán, hogyha az ember Isten alá rendelni azokat a súlyokat az életéből, amiket tényleg nap mint nap cipelünk, de nagyon nehéz már vinni őket, akkor jutnánk el oda, ahova Zsoltár író. A aki azt tudja mondani, hogy nem törekszem arra, ami túl nagy nekem, nem keresem azt, ami elérhetetlen magasságokban van, hanem csendesítettem a lelkemet, és mint gyermek olyan most a lelkem. Hát ezzel a képpel szeretném befejezni, hogy nem azt szoktuk mondani, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Akkor miért nem tudunk az Isten gyermekeiként viselkedni, és élni az életünket, és rábízni magunkat. Bármennyire is lázadnak a gyermekeink ellenünk, szülők ellen, ők mégiscsak nagyon jól tudják, hogy a legnagyobb biztonságban addig vannak, amíg velünk vannak. Amíg ott vagyunk nekik, amíg intézzük az ő dolgaikat, intézzük az életüket. Persze könnyű rajtunk mindig fogást találni, mert hibázunk mi is, és sok mindenbe kudarcot vallunk. De ebben van különbség Isten és köztem. Nem hibázik, és nem vall kudarcot. Csendesedjünk el, és tényleg kérjük Istentől azt, hogy ne csak ő csendesítsen el bennünket, hanem mi is tudjuk csendesíteni a lelkünket, azzal az ígérettel, azzal a háladással, hogy azokat a terheket, amiket mi nem tudunk hordozni, azok ott vannak a kezében, azokat ő viseli, hordozza, és szükségeinket bölcsessége szerint mindig betölti. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk vallani magunkról, hogy mi jó szándékú emberek vagyunk, akik szeretnék megváltani a világot. De talán ez a legnagyobb bűnünk is egyben, hogy mi akarjuk megváltani a világot. Mi nem akarjuk hagyni, hogy te Isten legyél, és mi emberek maradjunk, hanem felcserélődnek a szerepek. Pedig olyan jó embernek lenni, a te hatalmad alatt élni, tudva azt, hogy van valaki, aki nagyobb nálunk, aki beleszól, aki helyreigazít, aki tökéletesebben látja az igazságot, mint mi. Nagyon nagy terhet veszünk magunkra, amikor más életekért mi akarunk felelősek lenni, amikor mi akarunk megoldani olyan élethelyzeteket, amelyekre nem vagyunk felkészülve, amelyek lelkileg is kikészítenek. Látjuk a saját életünkön, hogy amikor kudarcok sorozatán megyünk át, akkor mennyire elerőtlenedünk és padlót fogunk. Olyan szép ez a Zsoltár, amikor valaki oda tud ülni az öletbe, és azt tudja mondani, hogy nem fog arra törekedni, hogy túl nagy és túl nehéz dolgokat hordozzon. Csak csendes élettel szeretne téged dicsérni, megélni azokat az örömöket, amelyeket te részünkre kijelöltél ebben a földi világban. Nem átlépni olyan határokat, amelyek úgyis csak veszélyt hoznának. Hadd legyünk a te gyermekeid. Így gyermekként jöttünk elsírni a bánatunkat is, azt, hogy nem valósultak meg az álmaink, de tudjuk azt, hogy te tudsz helyette másokat ajándékba adni. Így hozzuk eléd a dacos gyermekkorunkat is, amiben elégedetlenek vagyunk, és nem vesszük észre, hogy mennyi ajándékunk van te tőled, mennyi mindenért hálásak lehetünk. Hogy vissza tudjuk nézni az életünket, és állandóan belebotlunk abba, hogy csodát tettél velünk. Eléd hozzuk a betegségeinket is. Nyavaja van az életünkön állandóan, nem csak a vírus helyzettel, hanem minden emberi gyarlóságunkkal és nyomorúságunkkal küzdünk naponként. Adj ebben is nekünk békességet, hadd újuljon meg a reménységünk, hogy a te kezedben vagyunk. Így imádkozunk gyülekezetünkért, szolgálatunkért. Engedd, hogy tényleg fény és világosság tudjunk lenni ebben a világban. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért. Adj nekünk olyan utat, amelyen biztonsággal lehet haladni. Kicsiny ez az ország, és kicsik a határai, és mégis olyan nagy biztonságban éltetsz benne minket. Engedd, hogy ezt megbecsüljük. Így imádkozunk ezért a világért is. Békéltesd meg önmagaddal és az embereket egymással. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy a jövő héten pár napra Mátraházára megyünk gyülekezeti csendes hétre. Azok számára, akik jelentkeztek, szeretnék egy-két útmutatást hirdetni. Szombattól kezdődik ez a közös alkalmunk, és szerdáig fog tartani, és kérem szépen az egyéni utazókat, hogy az ebédig, fél egyig érkezzenek meg a Mátraházai Református üdülőbe. Akik busszal jönnek, tehát volán busszal, én azt szeretném kérni, hogy a 9 óra 45 perckor induló járatra vegyenek jegyet, akkor nem kell átszállniuk sem, és ezzel tudják megközelíteni az üdülőt. Mátraháza üdülők megállóhelyig kell megváltani a jegyet elővételbe. Ez a stadionoktól indul ez a busz. Aki bármilyen részletet szeretne az utazók közül tisztában látni, azt kérem, hogy keressen engem, akár most az Isten tisztelet után, akár a héten, bármikor itt a lelkész hivatalban vagy telefonon. Egy kérésem van, és ezt szeretném a mindenki komolyan venni, még akár akkor is, hogyha anyagi áldozatunkba kerül. Ha valaki nem érzi jól magát, és betegség gyanúja áll fenn, akkor kérem, hogy ezt mondja vissza, nyugodtan jelezze ezt nálam. Azért többen leszünk, mint 40-45-en. Szeretném, hogyha ez egy szép, áldott alkalom lenne, és nem az lenne a végén, hogy koronavírussal jövünk haza mindannyian. Szeretném azt is jelezni a gyülekezetben, és most egy pár vasárnapon keresztül ezeket az alkalmakat hirdetem, hogy a gyülekezeti életet azért szeretnénk fenntartani. Nem tudjuk, hogy ezre meddig van lehetőségünk, de a hittanóráinkat elkezdtük a múlt héten, ezt folyamatosan az Isten tisztelettel egy időben tartjuk a gyülekezeti házban minden vasárnapon. A konfirmandusokat, a fiatalokat a 7. osztályos kortól kezdjük foglalkozásra hívni. Az első alkalmat október 3-án szeretném tartani. Azt kérem a szülőktől, gyerekektől, hogy vegyünk részt az Isten tiszteleten, majd ha a gyülekezet elment az Isten tiszteletről, ők itt maradnának. Megtartjuk az első órát, amely egy szülői értekezlettel együtt egybekötött alkalom lesz, ahol el szeretném mondani, hogy mire készülünk, mit kérek a szülőktől segítségképpen, támogatásképpen. a felnőttek számára is felnőtt keresztségre és konfirmációra előkészítő alkalmakat, beszélgetés sorozatot szeretnék elindítani. Október 3-án tartanám ezt is, az első alkalmat, ez délután 3 órára tenném az első alkalmat. Igyekezzünk ezt az elsőt valahogy megszervezni, utána a résztvevőkkel megpróbálunk megállapodni a legjobb közös időpontról. Tehát a felnőtt keresztségre, konfirmációra beszélgetés sorozat október 3-án délután 3-kor kezdődik. És szeretnék egy felhívást is közzétenni, a Gödöllői Református Líceum felvételi előkészítőt hirdet meg, és szülői tájékoztatót tart október 2-án első alkalommal, szombaton 9 órától ott az iskolában. A gyerekeknek aztán ezután előkészítő alkalmak lesznek ilyen szombatonként, és a szülőket meg szeretnék tájékoztatni a feltételekről, hogy kiket várnak abba az iskolába. Sokan járnak a gyülekezetből oda. Nagyon örvendetes az, hogy jól együtt tudunk működni az iskolával. Én is szeretettel ajánlom. Nem rejtem véka alá, hogy nagyon nagy a túljelentkezés, és ők is szeretnének válogatni nyilván a gyerekek, és inkább a családok között. Tehát október 2-án 9 órára várják őket a 6-os és a 8-os tanulókat, illetve a szüleiket. Isten tiszteletünk zárásaként a 270. dicséretünket énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 270. dicséretünket keressük tehát először, annak az első versét fogjuk énekelni, mert így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével.